Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. március 29-én sugárzott műsorát Görgei Artúrról. Az 1848-49-es szabadságharc sokat vitatott hadvezéréről. Katona Tamás történésszel, akkori külügyi államtitkárral beszélget Székely Gábor.
Államtitkár úr, köszönöm, hogy a következő fél órában szabadságra megy a külügyminisztériumból.
És szabadságharcra.
És szabadságharcra, igen. Mert a mai félórás beszélgetés témájául szeretném Görgei Artúrt választani több oknál fogva. Először azért, mert amikor önnek múlt héten megemlítettem, hogy szeretnék önnel Görgei Artúrról egy interjút csinálni, akkor úgy éreztem, hogy felcsillant a szeme. A másik pedig az, hogy az ön publikációit olvasva nem tudom elkerülni azt a benyomásomat, hogy ön hosszú évtizedek után az első volt a magyar történészek közül, aki szót mert emelni az áruló Görgei Artúr érdekében. Nos, ha emlékezeteim nem csalnak, akkor Görgei Artúrral, az 1848-49-es szabadságharc honvéd tábornokával szemben az áruló jelzőt nyomban a világosi fegyverletétel után már kezdték hangoztatni. Valahogy a fülemben cseng még Vörös Marti egy költeménye is, elkeseredett verse a nyugodt költőtől, amelyben azt hiszem valami hitvány bitang árulónak nevezi Görgeit. És Görgei életének egy része is azt hiszem azzal telt el, hogy megpróbálta önmagát igazolni. A kommunista diktatúra természetesen a marxizmus-leninizmus elvei alapján nyomban megkereste az osztályellenséget, elvégre egy népi szabadság az nem bukhat el, csak azért, mert kifogynak a golyók és kevés az ágyú, hanem ott valami árulónak kell lennie. Nos, ön, államtitkár úr, egyetért azzal, sőt, én az ön dolgozataiból merítem ezt, hiszen az iskolában nem tanultuk, eltitkolták. Talán tanáraink sem tudták, hogy Görgei nem volt osztályellenség. Nem volt még osztályidegen sem, mi több. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdeti időszakában, egészen a Habsburgok trónfosztásáig ő Kossuth mellett állt, mi több, a radikális szárny tagja volt. Tévedek-e vagy sem?
Nem, ugye az van, hogy egy társadalom nehezen tudja tudomásul venni, hogyha valami igazságtalanság történik. Ez a forradalom és szabadságharc 1848-ban csak úgy szent dolog volt, mint akár 1956. Mindig elkeseredés szokott kiváltani, hogyha egy ennyire szent ügy, egy ennyire tiszta ügy nem jár azzal a sikerrel, amit megérdemelne. Ilyenkor teljesen természetes, hogy megpróbálnak felelősöket találni, megpróbálnak legendákat gyártani. És ezt a politika aztán föl tudja erősíteni. A legendagyártásnak egy gyönyörű példája az, mai napig nem tudta a magyar társadalom megemészteni azt az igazságtalanságot, hogy egy Petőfi Sándor nevű fiatalember eltűnt a segesvári csatatéren. Tudjuk, hogy körülbelül mi történhetett vele. És igenis szörnyű elgondolni, hogy még ráadásul nem Kozák Lándzsának esett áldozatul minden valószínűség szerint, hanem a nasszaui herceg nevét viselő lengyelekből álló ulános ezrednek az egyik közkatonája döfte bele a bordák közé fölülről, lefele, ugye kengyelben fölemelkedve azt a több mint 2 méter hosszú hegyes végű dzsidát, és még itt élhetne a fülünkben ennek a szörnyűségnek a recsegése, és nem akarjuk hallani ezt a hangot, hanem helyette Barguzinban, hogy Isten tudja hol, a női hullákat ásunk elő, és diadallal megpróbáljuk meglobogtatni. Mutatja azt, hogy van ilyen tiltakozás a történelem igazságtalansága ellen. Mi sem természetesebb, hogy felelőst kellett keresni, és felelősséget kellett elhárítani. Akik kimenekültek, akik túlélték, nagy örömmel ismerték fel azt a lehetőséget, hogy az egymás ellen vívott kemény szócsaták után, gondoljunk Percelnek a Kossuth elleni szenvedélyes kirohanására, Bemnek mindkettőről formát elítélő véleményére az első törökországi napokban, amikor Kossuth ugye szakállát leborotválva, kopasz feje tetejét fölfedve nem úgy jelent meg az ott lévők előtt, mint amilyennek megszokták, hogy milyen öröm volt, amikor rájöttek, van valaki, akire mindent rá lehet kenni.
Kedves Katona Tamás, mi tette alkalmassá Görgei Artúr honvéd tábornokot, hadügyminisztert, mi több Kossuth bizalmából utódát, az ország teljhatalmú diktátorát, arra, hogy ő rásüssék az áruló bélyegét? Miért volt alkalmas erre Görgei?
Hát azért, mert ő tette le a fegyvert. És ő ténylegesen az volt, a további ellenállásra mód sem volt, erő sem volt hozzá, és ha ez a keserves pillanat elkövetkezett, és sokan voltak, akik hozzá hasonlóan úgy gondolták, hogy annak a Vörös Marti nevű már említett költőnek a sorait kell idézni, hogy ítélned, halnod kell, hogy ezt választották. Amikor ez a döntés megszületett, a józani szabályai szerint arra kellett számítani, hogy a politikusokat esetleg kemény megtorlás éri. Voltaképp ez nem következett be. A radikális politikusok, ha itthon maradtak, és egy Madarász József, egy Kállai Ödön, Isten ilyen túlélték.
Ezzel szemben a tábornokok...
Úgy lehetett számítani a józani szabályai szerint, hogy azok, akik beosztottak voltak, parancsot teljesítettek, azok kivált a fegyverletétel után valóban megmenekülhetnek, nem ez történt. És természetesen arra kellett számítani a józanész szabályai szerint, hogy egy valaki van, aki a tábornokok közül nem úszhatja meg a megtorlást, a fővezér, akinek a parancsait a többiek teljesítették.
Ezzel szemben mi történt?
Biztosra vehette, hogy ha valakinek, hát neki a nyakát oda kell tartani a hóhér kötelének. Maga a cár is így gondolta. A cár, aki éppen ezért ír Ferenc Józsefnek, és azt mondja, hogy ezt a Görgei nevű alakot, ezt mint valami diadalmi jelvényt én elviszem hadizsákmányként Oroszországba. Az osztrák politika azonban már akkor arra készült, nagyon okos ember volt az a halovány vámpír, hogy Széchenyit idézzük, Schwarzenberg herceg, aki személyesen vezényelte a magyarországi megtorlást, hogy aki azt mondta, hogy szép az amnestia, hanem erőbe akasztunk. Ő tudta, hogy ezt az orosz szívességet, amit Ausztria kapott a magyar szabadsághoz leveréséhez, önmagában nem volt elég ereje hozzá, hogy ezt nem fogja visszanozni. És előbb-utóbb lesz egy olyan pont, ahol az osztrák és az orosz politika el fog idegenedni egymástól, és úgy érezte, hogy piszokó nagy veszély. Egy 30 éve zseniális tehetségű tábornok orosz kézen még a végén föl lehet használni Ausztria ellen. Fogcsikorgatva ad kegyelmet az osztrák kormány Görgeinek, és teszi tönkre és bélyegzi meg egy életre. Mit csinálhatott volna a klagenfurti deportálásba? Öngyilkos lehetett volna. Ő persze egy növekvő családdal ezt az ember ritkán teszi meg, és ha megtette volna, mit ért volna? Mert a megszállott emberek azt mondták volna, hogy a lelki furdalás megölte. Igen. Hát nyilvánvaló. Valakinek ezt a dolgot magyar oldalról le kellett zárni. A további ellenállás, vagy a hadserege feloszlatása és hazaküldése ezer számra szedte volna a további imáron szükségtelen áldozatokat. A császári királyi hadsereg történetében példa nélkül áll az a megtorlás, ami 1849-ben megesett. és amelyik Hajnau és Schwarzenberg nevéhez fűződik, de amelynek komoly támogatói voltak, maga az újfi uralkodó is, a császári udvarban.
És a korszakot ugye később Bach korszaknak nevezték, ha elmondaná, hogy miért is? Egy kis kitérővel?
Hát mindenek előtt azért, mert Bach Sándor bécsi ügyvéd és barikádhős 48-ban az nagy ügyességgel tudott frontot váltani, és az új kormányban a belügyminiszteri széket kapta meg magának, hogy aztán 1891-ben, mint báró, hagyja itt az árnyékvilágot.
De kedves Katona Tamás, visszatérve Görgei Artúrhoz, talán most már, hogy ön így a kort és a környezetet felvázolta. Sorra vehetnénk röviden, hogy kiktől ered, ki mondta ki először azt, hogy ezt a forradalmat és szabadságharcot Görgei árulása folytán veszítettük el. Ki volt az első, mikor hangzott ez el?
Azt hiszem az első ilyen megnyilatkozások, hogy én Görgeit a porból emeltem fölső hazájának gyáva hóhérral, ön ez Kossuthtól ered. Attól a Kossuthtól, aki kimenekülvén az országból, a magyar emigrációban a maga vezető szerepét, és erre feltétlenül szükség volt, meg kellett, hogy szilárdítsa. Át kellett hárítania valamilyen módon a felelősséget a kudarcért. Nem kudarc volt természetesen az, hogy egy nemzet tökéletesen jogos szabadságharcát az akkori Európa két legerősebb hadserege, az orosz meg az osztrák leverte. És természetesen Kossuth abban a helyzetben volt, hogy valahogy igazolnia kellett azt, hogy hát ő lemondott a kormányzóságról. Kossuth életében volt egy ilyen lelki mélypont, amikor Aradon minden összeomlott. Nyilván az egyetlen lehetőség az volt, hogy azt mondani, hogy ezt kikényszerítették, ezt a lemondást. Valóban kikényszerítették az események.
Ezt már a török emigrációban mondta Kossuth?
Igen, természetesen.
Milyen hitelre találtak szavai?
Tökéletes gyúanyag volt. Ez az elkeseredés, amiről beszéltem, az elkeseredés a hazájukat és a szabadságharcokat elvesztő katonáknál, akik emigrációba kényszerültek, és ugyanez az elkeseredés itthon. Ahogy mondom, a társadalom nem egy könnyen nyugszik bele az igazságtalanságokba is. A történelem egyik legnagyobb igazságtalansága volt, ami Magyarországgal akkor megesett. És megszemélyesítették ezt az ingerültséget, ezt a haragot, ezt a felháborodást. Oda vetettek valakit, aki pedig elég tisztesen kockára tette a bőrét, és elég bőségesen hullatta a vérét ezért a szabadságért.
Igen, kedves Katona Tamás, mik az ön ellenérvei azzal szemben, azzal az állítással szemben, hogy Görgei Artúr honvéd tábornok áruló volt?
Semmilyen ellenérveim nincsenek, mert a negatívumokat nem lehet bizonyítani. Szeretném látni azokat a sokat ígért bizonyítékokat, amelyik szerint áruló volt. Engem nem az érdekel, hogy Görgei áruló volt-e vagy sem, engem a történelem tényei, 48 tényei érdekelnek, én ezekkel foglalkoztam, és amire találtam a 48-6 történetével kapcsolatban, ezek semmiben nem támasztják alá ezt a legendát. Ez egy politikai legenda, amit először egy népjogos elkeseredése váltott ki. Ez azonban olyan, mint a gyerekbetegség. Hatalmas lázzal jár, veszélyes, de rövid ideig tart, ebből ki lehet gyógyulni. Sajnos azonban a politika nem óhajtotta, hogy a nemzet egy hamar kigyógyuljon belőle. A szabadságharc és ebben a Görgei áruló mítosza, amelyikkel voltak épp két ember, egy sugárzó angyal és egy gonosz ördög, egy fehér és egy fekete, Viktor Hugói vagy Jókaitól származó ellentét párjával akarták egy családi drámaként megjeleníteni a magyar szabadságharcot, amelyik egy óriási társadalmi mozgás és egy óriási hadjárat volt. Tehát ez egy szimplifikálás, egy leegyszerűsítés, egy semmivel sem menthető irodalmiasítása ennek a dolognak. Tényleg egy másodosztályú olasz vígjátékban szokás ilyen fordulatokhoz folyamodni. Ez később is jól jött a politikának. A 48-as függetlenségi párt a kiegyezés után ragaszkodott a maga politikai céljai érdekében az áruló mítoszhoz, mert úgy gondolta, hogy Kossuth annál sugárzóbb lesz, mennél inkább beletapossák a földbe Görgeit. És aztán a két háború között természetesen jött ennek valamilyen visszahatása, amikor Görgei az örök magyar katona erények megtestesítés ügyfője volt, és Kossuth pedig egy jó szándékú, de szószátyár ügyvéd volt ezzel szemben.
Akkor mondhatjuk azt, kedves Katona Tamás, hogy mondjuk az első világháborúig, és aztán akkor halt meg 16-ban, Tanár Görgei, ugye, addig élt ez a mítosz, hogy áruló, a két világháború között megpróbálták helyre tenni. Emlékszem, hogy utcát kapott, bélyegen jelent meg a képe, szóval akkor egy árnyaltabb történelem szemlélet volt?
Igen, mindennek előtt Kossári Domokos kitűnő munkássága következtében a tényeket sorakoztatták fel Görgei erényeivel és hibáival, mert ezekből állunk általában. És önmagában azt, hogy szakítani kezdtünk azzal, hogy itt a két embert mindenáron ki kell játszani egymással szemben, és az egyik annál nagyobb, ennél kisebb a másik. De voltak ellenkező előjelű egyszerűsítési kísérletek, ahogy az előbb említettem, a két háború közt. A második világháború után a kommunista pártnak rendkívül jól jött az, hogy a belső ellenségre hivatkozott. Olyanokat mondott, hogy egy igazságos forradalom az természetesen győzedelmeskedik, és ha nem győzedelmeskedik, ott valami aljas árulás van. Károlyi Sándor Rákóczi esetében, már őt hamarabb rehabilitálták, és Görgei a Szabadságharc esetében. Kossuth egyetlen hibájának azt tartották, hogy nem végzett ideje korán a belső ellenséggel, és ez egyben jogcím volt arra, egy hivatkozási alap arra, hogy a kommunista párt hogy járt el a saját ellenzékével és ellenségeivel szemben 1948 és 1956 között.
És sok vért ellenségével szemben, ugye, nem is valódival.
Mindegy, ez egyszerűen az volt, hogy azt mondták, hogy Kossuth látszívű volt, nem végzett Görgeivel idejekorán, ez a szabadságharc elbukott, mi viszont győzni fogunk, mert nézzétek meg, ott ül a börtönben, Mincenti, ott lóg az akasztófára, a legaljasabb módon használták fel az eltorzított történelmet kisszerű, időszerű politikai gengszterizmusok alátámasztására. Ennek kell végezvetni, a történelem, újra történelmet kell csinálni.
Mit szól ahhoz ön, hogy a magyar irodalom jelességei is hozzájárultak ehhez a Görgei képhez, ne kerülgessük, I. és Gyula fákja lángja.
Az is egy politikai példabeszéd, ahol I. és maga is megpróbálta fokról fokra, kiadásról kiadásra egy kicsit enyhíteni, egy kicsit árnyalni ezt a végletekig leegyszerűsített képet. De gondoljunk arra, hogy hogyan írt mondjuk Móricz Zsigmond Görgeiről. Ezek önmagában, hogy az irodalomban hogy jelenik meg valakinek az alakja, nem ér semmit. Moldova György Vígan jelentette ki nemrég, hogy ő bizony Görgei továbbra is árulónak tartja, mert neki van hépérzéke. Mondjuk Féja Géza ellenkezőképpen foglalt állásra, természetesen Féjának meg volt az előnye, hogy ő legalább foglalkozott ezzel a korszakkal. És mindig baj, hogyha egy történelmi kérdést irodalmárok döntenek el.
Ön szerint a Görgei kérdés még egy ideig itt fog kísérteni a magyar történelem tudomány fölött?
Ahogy Szabó Dezső mondta, itt Kolumbusznak érezheti magát bárki, és még a tojás se kell oda csapni. Természetes. Hát itt készen vett, belőle megrágott álbölcsességeket lehet mondani, pro és kontra, oda és vissza, és felment minket attól a kényelmetlenségtől, hogy megpróbáljunk fáradtságos apró munkával a tények után járni. Mi ezt próbáltuk megtenni. Én is, meg a tanítványaim is a Szegedi Egyetemen ezt tesszük meg. Nem az a célunk, hogy Görgeit rehabilitáljuk. A tényeket szeretnénk rehabilitálni, amennyire a történelembe lehet. Nem igazságot osztani, tényeket föltárni.
Ne haragudjon, az ön dolgozataiban bizony, amikor az ember elolvassa, az az érzése, hogy Görgeit igenis rehabilitálja, és lehengerlő tényekkel bizonyítja azt, hogy Görgei nem lehetett áruló. Ne haragudjon, hogy az interjú elején már egyszer megpróbáltam önt arra a kérdésre rávezetni, hogy osztályellenség és radikális beállítottságú szereplő. Hát ugye Görgei származása sem predesztinálja őt arra, amire a kommunisták őt ugye végül is kárhoztatták, vagyis hogy egy hát ő nem volt sem nemes, azt hiszem, ugye sem gróf báró, tehát eleve nem is lehetett volna mondjuk osztályellenségnek és osztályidegennek minősíteni, de a forradalom első időszakában nagyon radikális valaki volt, és azt hiszem az ön művéből ismerem a Zicsi Ödönféle incidenst is. Kérhetem, hogy erről egy kis kerekképet kapjunk?
Hát úgy gondolom, hogy a Görgei család ugyanilyen régi nemességgel rendelkezik, mint a Kossuth család. Mind a kettő körülbelül ugyanaz a társadalmi réteg volt, mind a kettő felvidéki volt, mind a kettő evangélikus volt. Rengeteg a hasonlóság. Mind a két fiatalember hallatlanul szegény volt. És az egyik fiatalember, a fiatalabb, csodálkozó szemmel nézett föl a másikra. Körülbelül a szabadságharc utolsó periódusáig Görgei számára Kossuth egy politikai bölcs, és az is volt. A szabadságharc utolsó pillanataiban az derült ki azonban, hogy bármilyen zseniális volt is ez a magyar vezető réteg Kossuth szemereze, bármilyen csodálatosan ismerték is a magyar társadalom valóságának mindennapró rezdülését, mert volt alkalmuk a megyében, vidéki Magyarországon ezt megtapasztalni. Bármennyire csodálatosan tudtak szinte a semmiből nagyszerű, példamutató, haladó és nemzeti programot kovácsolni az 1840-es években, valamire nem futotta az erejükből. A nagy nemzetközi politikai összefüggések megítélésében bizonytalanok voltak, és nem hitték azt, hogy Európa nem tűri el a status quo felborítását, és Ausztriát, a Habsburg birodalmat igenis meg fogja menteni. Ez volt a Kossuthék politikai számításában az egyetlen hiba, és ez volt az a pillanat Budavár bevétele után, amikor az orosz fenyegetés egyszer csak megjelent a Kárpátokon túl, nem először és nem utoljára magyar történelembe. Amikor Görgei úgy érezte, hogy ő csalódott a Kossuth bölcsességében, de nem korábban, addig a Kossuth-Görgei ellentét, legfeljebb akkor ellentét, amikor jó távol vannak egymástól a hadi események miatt, és amikor mindegyiket a maga fülbe súgói a másik ellen megpróbálják kijátszani. De úgy érzem, hogy ez az osztály helyzetnek a bevitele ebbe a témába, az egy, hogy mondjam, hajánál fogva előrángatott dolog volt. Ezzel a megközelítéssel e két ember esetében semmire nem jutunk. És még valami, megint csak nem személyi ellentéteken múlt a magyar szabadságharc. Itt sokkal komolyabb, nagy nemzetközi erőviszonyok voltak a háttérben, és ezek a szereplők bármilyen kiválóak is voltak, bármennyire természetes vezetője volt az egyik a politikai, a másik pedig a katonai részének. Hát a március 15-e mondta, hogy ez az ifjú Kárpáti sas, ez természetes vezére ennek a szabadságharcnak. Olyan a generálisok, mint ahol is mondták, hogy több szolgálati éven van, mint ennek az embernek életében. Mégis mennyire természetes vezére ez. Ez egy utólagos.
Igen. Engedje meg egy közbevető kérdést. Engedelmes katona volt Görgei? Elismerte a politikai vezetés felsőbbrendűségét?
Azt hiszem, hogy igen. Erre több példát lehet felhozni. Az egyik az, amikor legjobb meggyőződésével ellentétben 1849. júliusának első napjaiban levonul Komáromból. Még csak azt a kibúvót sem használja, hogy súlyosan sebesült, hogy azt mondja, hogy kérem szépen, nekem itt kell maradnom ebbe a szépen lefüggönyözött ágyba. Kedves Klapka, ugyan vezess már le ezt a hadsereget. Nem, ő úgy érezte, hogy ez a kötelessége, hogy ezt a mártír hadsereget megpróbálja eljuttatni Komáromból a déli összpontosítási helyre Szeged arat térségében. Ó, tudta, hogy ez a haditerv csapnivalóan rossz. Nem ő csinálta, mert Dembinski, aki alig, hanem már ekkor elharapózott szenilitásánál fogva vereséget vereségre tudott halmozni a magyar csatatereken.
Tehát ott hagytuk abba, hogy Görgei teljesítette a kormány, a polgári kormány és Kossuth Lajos utasításait, még a saját jobb belátása vagy jobb tudása ellenére is. Így nem mondhatjuk ki azt, én nem akarok most itt az ördög ügyvédje lenni, hogy a fegyverletétel egyenes következménye annak, hogy Görgei esküjéhez híven teljesítette a polgári vezetés, elsősorban Kossuth Lajos utasításait.
Az emberek analógiákban szerettek gondolkozni mindig. A szabadságharc esetében is voltak analógiák. A Debrinszki gondolatmenete alig, hanem az volt, hogy a hátsó kiskapura kell figyelni, hogy baj esetén ki lehessen slisszolni az országból. Ő 1831-ben megtette, a lengyel hadsereg egy része 1831-ben az orosz haderő elől átszorult Poroszországba, egy olyan országban, amelyik utálta a lengyeleket és imádta az oroszokat, ennek ellenére a lengyeleket a nemzetközi jog szabályai szerint nem adták ki az oroszoknak. Ezt a példát próbálták ők követni. A megtorlással kapcsolatban is hasonló elképzelések érvényesültek. Mindenki visszaemlékezett arra, hogy a Rákóczi szabadságharc leverése után a magukat megadó kuruszokat nem érte különösebb bántódás, rendszerint előléptették őket, magasabb főúri fokozatokat kaptak, báróból grófok lettek, és így tovább. Mivel egyszer volt olyan ellenségünk, mint Első József. Magyarul a helyzet az volt, hogy a történelmi analógiákra hallgattak. Debrinszki haditervének ez állt a háttérben, nem az, hogy eleve ki akart menekülni az országból, hanem úgy kell csinálni a dolgot, hogy ne zárják körül valamilyen várban a maradék haderőket, hanem szemsemleges területre át lehessen menekülni. 1831 tapasztalatai alapján racionális számítás, sajnos azonban ez maga után vonta azt, hogy önként és dalolva átengedtük az egész ország területét, az egész évi termést az ellenségnek, hogy valósággal rákényszerítettük a külön-külön is nálunk erősebb haderőket, hogy egyesüljenek és óriási súlyokkal valósággal agyon nyomjanak minket az országnak egy olyan részén, amelyek már ki volt éhezve a szerb polgárháború miatt, egy olyan részén, amelynek a közepén volt ugyan egy nagyszerű vár, sajnálatos módon azonban osztrák és nem magyar kézen. Ez egy katasztrofális számítás volt. Görgei ennek ellenére megérkezett Komárom alól az orosz hadsereg hátában, Paskevicset az orránál fogva vezetve erre az összpontosítási területre. Aki nem érkezett meg, az Debrinszki volt, aki Szegedről valahogy nem talált Aradra a kormányzó utasítása ellenére, hanem Temesvárra ment, mert a hátsó kiskapu felé Temesváron keresztül vezetett az út.
Befejezésül, mi Görgei intő példája a mai kor számára?
Nem tudom, hogy van-e neki bármilyen intő vagy figyelmeztető példája, és nem is úgy élt, hogy ő intő vagy figyelmeztető példa akar lenni. Egy hallatlan tehetségű fiatalember volt. Hallatlan tehetségű volt nem csak a katonai szakmájában, amelyet példás önsanyargatással és példás szigorral, hogy is írta Leiningen Aulichról, hogy mint minden derék ember hallatlanul szigorú, hát Nagy Görgei is ilyen volt magához és a hadseregéhez. Ő nem csak ebben volt kitűnő, nem csak hadvezérnek volt kitűnő, nagyszerű vegyésznek indult. Amikor önként ott hagyja a császári királyi hadsereget, mert nem bírja tovább azt a szellemet, ami abban a hadseregben uralkodik, akkor beáll vegyésznek Rétenbacher professzor mellé. Elsőnek mutat ki egy nagyon bonyolult, akkor különösen bonyolult szerves kémiai folyamatban egy savat. Egy olyan dolgozatot ír, amelyre a kémikusok ma is tisztelettel gondolnak vissza.
Jól emlékszem, hogy a szabadság alatt is arról álmodozott, hogy ha vége a küzdelemnek, akkor megint a polgári pályára megy.
Ez egy gúnyoros célzás volt, mert ugye egy győztes forradalomban sokat dobálóznak az emberek nagy szavakkal, és amikor fölkínálják neki a Gödöllői kastélyt, mint nemzeti ajándékot, voltak olyan vezérek, akik elfogadtak ilyesféle nemzeti ajándékokat. Akkor mondja gúnyosan azt, hogy inkább a vegyészeti katedrát kéri. És tehát mondom, hogy egy hallatlanul tehetséges ember volt, aki mint egy fiatal radikális vezető, igen, az Icsi kivégzés az volt, hogy ő komolyan vette azt, hogy itt jogegyenlőség van, és ha valakit hazaáruláson tetten kapnak, akkor is bűnhődnie kell, ha gróf és nem egyszerű paraszt. És ő igenis megmenti a feldühödött kaszások kezéből, hogy ne lincselés legyen, hanem rendes hadbírósági ítélet. De ez az ítélet az ártatlan Zicsi Pál fölmentésével és a bűnös Zicsi Ödön fölakasztásával végződik. Komolyan vette a jogegyenlőséget. Nem egy lépcsőfok volt neki a Zicsi Ödön teteme, hogy magasabbra hágjon. Egyszerűen az igazságot próbálta szolgálni szigorúan, ahogy a katonaságban is szigorú volt. És ezért is találja meg őt Kossuth, ezért figyel rá föl a radikális fiatalság, ezért lesz ő rettenetesen korán fővezér, és gyakorlatban tanulja meg szenvedések és hibák elkövetése útján azt, hogy hogyan is kell egy sereget vezetni. A téli hadjáratban még az ösztönei dirigálják, még szamárságokat is követel, mégis azért abban lehetetlen hideg szepességi télen keresztül tudja vezetni a hadsereget, és egy szétporladónak indult rögtönzött haderőből egy fegyelmezett hadtest tör elő a Kárpátokból az osztrák seregek hátába.
A Szabad Európa Rádió 1992. március 29-én sugárzott műsorát hallották. Székely Gábor beszélgetett Katona Tamás történésszel, akkori külügyi államtitkárral. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.